létedben, a te örömedben, a te békességedben, a te nyugodalmadban bemehetünk, Uram, újra és újra, egyre mélyebbre bemehetünk, Uram, benne lehetünk a te sátradba, fenn lehetünk a te hegyeden, Uram, bemehetünk a te felhődbe, Uram, és köszönöm, hogy mindez te vagy, Uram, te vagy az a örökké létező, öröktől fogva létező, sőt, te vagy maga az a létezés, akiben mi benne vagyunk. Hálát adok neked, drága Szent Szellem, az Úr Jézus nevében. Én kérlek téged, hogy mai napon adj nekünk kijelentéseket, adj nekünk élő igéket. Szent Szellem, kérlek, hogy vegyél mindannyiunkat a te kezedbe, Uram, és vigyél bennünket, Uram. Vigyél bennünket szellemben oda, ahova te akarsz, hogy eljussunk ezen a mai napon. Kérlek, Szent Szellem, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Mehet?
Mehetünk, Jézus?
Igen, igen.
Oké. Köszöntelek benneteket, és nagyon-nagyon örülök, hogy újra itt lehetek közöttetek. Lalival beszélgettünk erről, és úgy látjuk, hogy ez most Isten akarata, hogy így ilyen rövid időn belül így kétszer is találkozunk, bár én megmondom nektek őszintén, hogy nagyon szeretek itt lenni közöttetek. És még egy dolgot hadd mondjak el, hogy bár ugye a feleségem az nem nagyon tud eljönni ugye a két gyermekünk miatt, de azért úgy időnként, amikor Pestre kell jönnünk, hoznunk a Barnust ilyen kontrollra, hogy a szemét megvizsgálják, akkor Lalival így össze szoktunk futni, mert szokott nekünk segíteni így eljutni gyorsan a Tömő utcába, és ugye az egyik ilyen múltkori találkozás után a feleségem úgy otthon tette egy olyan megállapítást, hogy hát, hogyha tudnánk azt, hogy Isten azt akarná, hogy Sárbogárdról elköltözünk, akkor Budapestre költöznénk, és az aratásba kéne járni, úgyhogy ezt teljesen komolyan mondom, tényleg ezt mondta a feleségem. De az a nagy helyzet, hogy tesók, drága testvéreim, akármennyire is szomorú, de tudjuk, nagyon-nagyon konkrétan tudjuk, hogy Bogárdon kell maradnunk, ott kell továbbra is élnünk, lennünk, léteznünk, keresnünk az Urat, és bízni abban, hogy hát egyszer majd csak ott is létrejön egy igazi élőhitű közösség, egy olyan csoport, gyülekezet, akik valóban az Istent keresik, és nem egy, mit tudom én, milyen Isten képet imádnak. Na de mindegy. A mai tanításnak a címe Új korszak, negyedik rész, Fenevad királysága, vagy Fenevad uralma pontosabban, vagy Krisztus királysága. Tehát még egyszer elmondom, új korszak, negyedik rész, Fenevad uralma, vagy Krisztus királysága. Hát lehet, hogy majd úgy járunk, mint a szomszédok, vagy a barátok közt, vagy még annak idején ez ilyen Szabó család című ilyen sorozatnál, hogy új korszak, 525. rész, és akkor már ki tudja, hogy milyen címen lesznek itt ige hirdetések. De az az igazság, hogy ezt nem direkt csinálom, tehát nem azért csinálom, mert ez a mániám, meg úgy szeretném esetleg a Lalit felülmúlni, nincs bennem egy ilyen szándék, hanem az az igazság, hogy drága testvéreim, tényleg egy, mondhatom azt szerinted, Lali, hogy már egy új korszakban már benne vagyunk, szellemiekben mindenképpen. És ez a korszak merőben más lesz, már most más, mint az eddigi korszakok voltak. De én azt hiszem, hogy ennek még csak nagyon az elején vagyunk. Nagyon sok mindent szeretnék ma nektek elmondani, ebből nem tudom, hogy mi az, amit el fogok tudni mondani. Van bennem egy összeállt kép, hogy én miről szeretnék beszélni. Van a fejemben egy vázlat, amit az Úr hiszem, hogy összeállított bennem, vagy úgy gondolkoztam, elmélkedtem igéken, imádkoztam, hogy Szent Szellem adjon kijelentést, de hogy ezekből mit fogok tudni elmondani, azt szerintem még most még csak az Úr tudja, mi meg csak a végén fogjuk megtudni. Fogok mondani egy-két olyan dolgot is, igazságot is, ami talán rémisztő és félelmetesnek fog tűnni, De nem, higgyétek el, hogy nem azért mondom el nektek, hogy ijeszgesselek titeket, abszolút nincs ilyen szándékom, higgyétek el, hanem egy kiózanítás, tehát azt szeretném, hogy kiózanodjunk, és nem titok az sem, hogy egy picit szeretnélek felrázni benneteket, különösen inkább azokat az embereket, akikben esetleg van egy kis közömbösség. Szeretném, hogy az Úr felrázzon bennünket, és higgyétek el, hogy nem árt, ha tudjuk azt időnként, hogy mi vesz körül bennünket. Én is hiszek abban, és elfogadom azt az igazságot, mert ez egy igazság, hogy nem szabad a világot úgy nagyon kitartóan szemlélni, mert ugye amit az ember szemlél, arra változik el. De azt a nézetet viszont nem fogadom el, hogy csukott szemmel kell járni, és tök mindegy, hogy mi történik körülöttünk. Teljesen lényegtelen, mindegy. A lényeg, hogy én jól el vagyok, az Úr engem megáldjon, apámat, anyámat, de legfőképpen engem, és akkor így el leszünk valahogy. Tehát ez a másik szélsőség, és ezt nem fogadom el. Tehát én ezt nem fogadom el. Én úgy hiszem, hogy egy Isten gyermekének, Isten emberének nagyjából tisztába kell lenni bizonyos értelemben a világnak a dolgaival is, a realitásokkal, szellemi és fizikai, de legfőképpen szellemi realitásokkal tisztába kell lennie, ahhoz, hogy egyáltalán legalább annyit tudjon, hogy hány óra van, ha más nem, legalább csak úgy a saját életére nézve, úgy nagyjából úgy képbe legyen. Ugyanis, hogyha nem értjük, hogy mi történik, vagy bizonyos események, amik történnek az életünkben, nem értjük, hogy azok miért történnek. Nem értjük meg a szellemi realitást, nem értjük meg azokat, amik történnek, és nem értjük azt meg, hogy bizonyos dolgokat Isten miért enged meg, bizonyos dolgokat miért nem enged meg, nem értjük meg, hogy mi az Isten akarata, nem értjük meg, hogy mi az, ami az ebben a világban az ördögtől van, mi az, ami az Istentől van, meg talán azt is mondhatom, hogy mi az, ami az embertől van, bár egyébként sokszor, ami az emberi, az már nagyon sokszor már ördögi is, mert ugye hústesti ördögi, az nagyon sokszor szinte egy és ugyanaz. Ha ezeket nem értjük meg, és nem értünk meg bizonyos folyamatokat, nem tudjuk a mozaikot összerakni, akkor teljes mértékben tehát tévelyegni fogunk, el fogunk veszni. És egyszerűen nem fogjuk tudni felfogni azt, hogy mit akar Isten az életünkkel. Arról már nem is akarok beszélni, hogy nem jutunk el odáig sem, hogy egyáltalán Istennek van-e konkrét terve a személyes életünkre nézve, a környezetünkre nézve, és ha van, akkor az mi. Most szeretném, hogyha rögtön kinyitnánk, két igét fogunk rögtön megnézni. Az első, Krisztián barátom fog nekem segíteni, Jelenések 13-hoz lapozzatok, és a Jelenések 13-ból fogjuk felolvasni a 11-es verstől egészen a fejezetnek a végéig, most először, aztán majd utána mondom a másik ige helyet.
Jelenések 13-11-től. Azután látik más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. És az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte. És azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult. És nagy jeleket tesz, annyira, hogy tüzet is hoz alá az égből a földre, az emberek láttára. És elhiteti a földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának léki, hogy cselekedje a fenevad előtt. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett. És adaték néki, hogy a fenevad képébe szellemet adjon, hogy a fenevad képe szóljon is, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessen. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az a jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. És hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Itt van a bölcsesség. Akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666.
Oké, és nem is kell nagyon messze menni, mert a következő igehely Jelenések 14, és 1-től 5-ig.
és láttam, és íme egy bárány állt a Sion hegyén, és ő vele 144 ezren, akiknek homlokán írva volt az ő atyának neve. És hallottam szózatot az égből, mint sok vizeknek zúgását, és mint nagy mennydörgésnek szavát, és hallám hárfásoknak szavát, akik az ő hárfájukkal hárfáznak. És énekeltek, mint egy új éneket a királyszék előtt, és a négy lelkes állat előtt, és a vének előtt, és senki meg nem tanulhatja azt az éneket, tanulhatta azt az éneket, csak a 144 ezer, akik áron vétettek meg a földről. Ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzet. Ezek azok, akik követik a bárányt, valahová megy. Ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjéül. És az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Istennek királyi széke előtt fedhetetlenek.
Amen. Köszönöm. Hát, a Jelenések 13-ban ugye látunk egy másik fenevadat, és itt hadd mondjam el nektek, ugye, hogy az egész Jelenések könyve az elején ugye úgy kezdődik, hogy ezek azok, amiket ugye az angyal mondott Jánosnak, és ott azt mondja, hogy jelképekbe öltöztetve. Tehát azt tudnotok kell, hogy a Jelenések könyvében jelképek, szimbólumok vannak. Most ezek a jelképek, szimbólumok, ahogy például Lali is múlt héten tanított erről, hogy különféle dolgokat jelent. Tehát ugye a bibliai tipológiában a jelképek jelenthetnek ezt, azt, amaszt, stb. Azt, hogy melyik jelkép, vagy melyik szimbólum, mikor, mit jelent az életünkben, azt mindig a Szent Szellem az, aki leleplezi. És ugye erről beszélt a Lali is, mondta a múlt héten, ezt úgy érintőlegesen, hogy lehet olyan is, hogy egy jelkép több dolgot, több eseményt is szimbolizálhat. Ugyanúgy, mint például az Úrnak a napja, amikor ezt a kifejezést használja az ige, ott se feltétlenül egy 24 órás időtartamot kell érteni, hanem egy korszakot, egy hosszabb korszakot, akár egy ezer évig tartó korszakot is érthetünk, vagy egy rövidebb ideig tartó korszakot is érthetünk azon, hogy az Úr napja. Most sok ilyen szimbólum kifejezés van a Bibliában, amiről a teológián megtaníthatják nekünk, ha akarjuk, vagy elolvashatjuk bizonyos könyvekben, hogy az mit jelent. De azt tudjátok meg, hogy valójában ezekbe a szimbólumokba, vagy ezekbe a jelképekbe csak valódi betekintést, valódi belátást, csak természetfeletti módon nyerhetünk a Szent Szellem által. És a fenevad is egy ilyen jelkép, a fenevad, ami egyébként jelképez birodalmat is, mert például amikor hétfejű, tízszarvú, mit tudom én milyen fenevadról olvasunk, az jelképezhet egy birodalmat is. De más esetben, más körülmények között ez a kifejezés, hogy fenevad, ez jelképezheti ugye azt, akit mi úgy is szoktunk mondani, hogy antikrisztus. Tehát egy olyan szemét jelképezhet, az antikrisztusnak a szemét, tehát egy olyan embert, akiről esetleg úgy gondoljuk, hogy majd annak idején el fog jönni valamikor, és ő lesz az antikrisztus. De maga az antikrisztus szó is jelképez több minden, mert ugye a Bibliában is olvassuk, hogy az antikrisztus eljött, mert sok antikrisztus támad. Hát most egy jött el, vagy sok támad. Most hogy van ez? És nyilvánvaló, hogy ezek olyan kifejezések, olyan jelképek, szimbólumok, amiket nem tudunk megérteni csak a Szent Szellemnek a segítségével. És egy-egy korszakra, tehát meg kell tudni azt, hogy abban az adott korszakban, amiben élünk, mit jelentenek azok a szimbólumok, vagy egyáltalán arra az adott korszakra azok a bizonyos szimbólumok, vagy jelképek hordoznak-e egyáltalán üzenetet a számunkra. Nekem meggyőződésem az, hogy ez a két ige, amit most felolvastunk, nagyon-nagyon súlyos üzenetet hordoz a számunkra. Nem fogok belemenni teljes részletességgel, csak vázlatosan mondok el nektek néhány dolgot, és otthon elmélkedjetek rajta, olvassátok át, imádkozzátok át, Csak néhány dolgot hadd mondjak nektek. Én meg nekem meggyőződésem, hogy ez a korszak, ami most eljött, vagy amiben már benne vagyunk, erről lehet vitatkozni, szellemben már mindenképpen benne vagyunk. Nekem meggyőződésem az, és egyre erőteljesebben érzem, ahogy minél többet imádkozom és tanulmányozom a Bibliát, hogy ebben a korszakban két szellemiséget nagyon erőteljesen fogunk látni, és de ez a két szellemiség szinte olyan, mintha egy lenne. Ez egyik a jézabeli szellemiség, a másik pedig a fenevadnak a szellemisége. Én úgy hiszem, hogy a fenevad az most, a mostani korszakban jelképezi mindazt, ami istentelen, illetve ami istenellenes, mindazt, ami fel akar emelkedni, ami fel akarja magát emelni, akár egyéni, akár birodalmi formában, most nem tudom, hogy hirtelen hogy fogalmazzak, ennél jobban nem tudom kifejezni magam, és ráadásul ez még összekeveredik egy vallásos ilyen szinkretizmussal, vagy egyfajta hamis vallásossággal, aminek a felemelkedését, a térhódítását nekem meggyőződésem, hogy nagyon erőteljesen fogjuk látni a következő időkben. És nagyon megdöbbentő az, hogy az Isten igéjében itt arról van szó például, hogy imádni kell a fenevadnak a képét, arról is szó van, hogy ugye a hamis próféta támad, aki mindenféle megtévesztő jeleket fog tenni, és az embereket ráveszi arra, hogy imádják a fenevad képét, szellemet lehel a fenevad képébe, stb. Ugye most olvastuk ezt az igét. Nekem a másik meggyőződésem az, hogy ugye eddig is nagyon erőteljes megtévesztést, téveigéseket láthattunk az elmúlt években, aki esetleg úgy figyelt, hogy mi történik a világban, vagy az egyházvilágban, vagy a világi egyházban, nem tudom, hogy fogalmazzak, de nekem az a meggyőződésem, hogy nagyon sok megtévesztő jel lesz a következő időkben. És azok az emberek, akik eddig nem szántak időt arra, hogy belemélyedjenek Isten igéjébe, de nem úgy, mint a teológusok, hogy értelmileg és akkor informálisan megtanulják, hogy melyik ige mit jelent, mert ennek semmi értelme, hanem úgy, hogy az Isten szeretete indítja őket arra, hogy az igét kutassák, és abból kijelentést kapjanak, és kijelentésről kijelentésre haladjanak. Szóval, hogy azok az emberek, akik erre nem szántak eddig időt az elmúlt években, hogy Isten igéjébe beleássák magukat, nagyon súlyos árat fognak ezért fizetni a következő időkben. Olyan súlyos, brutális megtévesztés alá fognak kerülni, amit ember még nem látott szerintem. És ezért úgy érzem, hogy a Szent Szellem arra figyelmeztet bennünket, higgyétek el nekem, nem akarlak rémiszteni titeket. Elhiszitek nekem? Remélem, hogy elhiszitek, ezt komolyan mondom. De értsétek meg, hogy én nem mondhatok nektek mást, mint ami most a szívemben van, mert ha mást mondok nektek, akkor egy istentelen, utolsó, hazug, csaló vagyok, és akkor nincs itt helyem köztetek. Én azt tudom csak nektek mondani, amit Isten a szívemben érlel, hogy a Szent Szellemnek talán egy utolsó, vagy utolsó utáni, figyelmeztetése, hogy azok számára, akik eddig Istent felületesen keresték, hogyha nem mélyedsz bele Isten igéjébe, nincs benned éhség, szomjúság az ige felé, nem szereted Istent. Mert ha nem szereted, figyelj, Istent csak annyira tudod szeretni, amennyire szereted az ő igéjét. Hát nem, ha valakit szeretsz, akkor szereted őt hallgatni. Olyan nincsen, hogy azt mondom valakinek, hogy szeretlek, de maradj már csöndbe, mert igazából akkor szeretlek, ha szeretlek, csak ne szólalj már meg, mert akkor szeretlek. Szóval ilyen nincsen. Ezt nem hiszem el. Hát amikor én megismerkedtem annak idején a feleségemmel, rengeteget beszélgettünk. Rengeteget. Nagyon-nagyon sokat. Az első időben is már nagyon-nagyon sokat beszélgettünk. Tehát élmény volt. Tehát nem arról szólt az egész, hogy szimpatikus vagy nekem, te is nekem, csak kussolj már, mert már nem bírlak hallgatni. Nem erről szólt a történet. És azért beszélek ilyen durván, mert nagyon sok hívő így viselkedik Istennel. Szeretem az Isten, csak meg ne szólaljon. Mert akkor nekem arról szól a történet, hogy akkor nekem meg kell térnem. De barátaim, hát pont azért jó dolog megtérni, mert így kerülünk egyre közelebb és közelebb az Úrhoz. Tehát még egyszer mondom, ez a Szent Szellemnek egy utolsó utáni figyelmeztetése. Ha nem mélyedünk bele az Isten igéjébe, de úgy, hogy kijelentést kapjunk, és kijelentésről kijelentésre haladjunk, ha nem elmélkedünk az igén, ha nem akarjuk megérteni azt, hogy egyáltalán mi az, ami körülvesz bennünket, hogy Istennek mi a gondolata erről a mostani korszakról, amiben benne vagyunk, akkor ezért nagyon-nagyon-nagyon súlyos árat fogunk fizetni, mert nagyon nagy megtévesztés fog kiáradni, a megtévesztésnek a újabb gonosz szellemei fognak kiáradni erre a földre a következő időkbe, és ez olyan lesz ez a megtévesztés, hogy tömegek fogják azt hinni, úgymond, hogy ezek a jelek, vagy ezek, amik történnek, ezek őket igazolják. És nagyon-nagyon kérdéses az, nagyon-nagyon kérdéses az, hogy akkor milyen állapotban lesz az egyház. Nagyon kérdéses az. De hiszem egyébként, hogy az igében is azért találunk erre választ. De barátaim, értsétek meg, hogy minden, ami Isten ellen emeltetik fel, minden, ami istentelen, ami Isten ellenes, minden, ami akár egy politikai pártot, vagy egy politikust, hogy bárkit magasztal fel, az antikrisztusi, az a fenevad, vagy fenevad képe, nevezhetjük akárminek, de mindenképpen antikrisztusi, és hogyha ez párosul egy hamis vallásossággal, az még plusz még Jézabel is. Kettő együtt az már meg, szinte ez megemészthetetlen. Ezt nem lehet lenyelni. Ezt nem lehet elviselni. Jézabel és a fenevad együtt, az rettenetes, az borzalom. Olyan katasztrófák szoktak ennek a vége lenni, hogy az ember nem tudja elképzelni. És nézzétek meg, itt is a Jelenések 13-ban olvasunk egy nagyon érdekes dolgot, hogy aki, én most nem akarok ebbe részletesen belemenni, bele tudnék ebbe is menni, és lehetne órákat magyarázni, hogy mi a fenevad, a fenevad képe, 665 magyarázatot, 666-ról 660 fél magyarázatot lehet hallani. Nem akarok ebbe belemenni, mert én úgy érzem, hogy ez most nem az én dolgom ezt most teljes mértékben kibontani. Én úgy érzem, hogy az én dolgom az, hogy vázlatosan mutassak nektek, hogy egy pillanatra csak fellebbentsem a fájtlat, a függönyt félrehúzzam, hogy belelássatok valamibe, és én úgy érzem, hogy nem az Úr nem engem fog használni arra, hogy ezt sokkal részletesebben kibontsa a számotokra, hanem nektek kell ezen elmélkedni, ezt átimádkozni, és én úgy tudom, hogy talán úgy tudom, a Lali is foglalkozik hasonló témával. Én azt gondolom, és azt hiszem, hogy szerintem Isten rajta keresztül, meg esetleg más embereken keresztül fogja még jobban ezt kijelenteni, hogy mi ez az egész. Én azt hiszem, hogy az én dolgom most az, hogy vázlatosan beszéljek most nagy vonalakban a lényegről. A lényegről, és akkor a lényeget fogja majd a Szent Szellem a következő hetekben, a hónapokban még jobban kibontani mindannyiunk számára, hogy apró részleteket is megértsünk, mert fontos megérteni az apró részleteket. Higgyétek el, nagyon sok élet-halál kérdés. Higgyétek el. De például, hogy visszatérve a Jelenések 13-ra, ugye beszél arról az ige, hogy aki nem imádja a fenevadnak a képét, hát az ugye az megöletik. Most egy nagyon érdekes dolgot hadd mondjak nektek. Már a középkorban is, meg puritánoktól is, meg sok más embertől, már 20. században is lehetett olvasni olyan írásokat, hogy hát az Antikrisztus itt van, hú, milyen állapotban van az egyház, ez már borzalom, ez már itt a vég. És nagyon érdekes, hogy 2000 év, majdnem 2000 évvel ezelőtt is János apostol, mikor írta a levelét, akkor azt mondja, hogy az Antikrisztus már eljött. Ugye? Benne van az igében. De tulajdonképpen aztán persze egyértelműen látjuk, hogy nem arról van szó, hogy az Antikrisztus mint ember, mint személy eljött, hanem valami másról. Az Antikrisztus szelleméről. Aztán Pál apostol is nagyon nyíltan beszél ezekről a dolgokról. Különösen az első és a második, de főleg a második tesszalonikai levelében is beszél erről. Nagyon erőteljesen. Egy nagyon érdekes dolgot hadd mondjak nektek. Az, hogy a karizmatikus mozgalom és az evangéliumi mozgalom azért elkövet egy hibát, vagy elkövettünk egy nagyon nagy hibát. Hogy nagyon sok tanítást a jövőbe, mindig kitolunk a jövőbe. Hogy majd valamikor eljön az Antikrisztus, hát meg addig majd el leszünk valahogy, meg éljük az életünket a világba. Majd valahogy valamikor, igen, az minket már nem is fog érinteni, majd valamikor. Ne értsetek félre, nekem is meggyőződésem az, hogy a világ egy olyan végkifejlet felé halad, aminek az egyik állomása mindenképpen egy valamikor megvalósuló totális diktatúra lesz. Nekem ezt én is látom az ige alapján. De egy dologra hadd hívjam fel a figyelmeteket. Most ezt kutassátok, vizsgáljátok meg, amit mondok, de ez, amit most mondok, ez nekem nagyon erős meggyőződésé vált. Hogy a fenevad képét imádjuk-e vagy sem, hogy a fenevad bélyegét úgymond felvesszük-e vagy sem, azt nem akkor kell majd eldönteni 25 év múlva, vagy 500 év múlva, vagy nem tudom mikor, amikor már az egésznek a végkifejlete zajlódik le, ugyanis akkor már teljesen lényegtelen lesz. Ezt most kell eldönteni. És ezt minden korszak szentjeinek el kellett döntenie. Ugyanis a fenevad és az antikrisztusi szellemiség valamilyen formában minden korszakban megnyilvánult. Minden korszak szentjeinek a saját életükben le kellett győzni az antikrisztusi szellemiséget, és le kellett győzni a fenevadat. Nem lesz ez másképpen a mi életünkben sem. Te sem fogod megúszni, és én sem fogom megúszni, hidd el. Nehogy azt hidd, hogy az élet arról szól, hogy majd valamikor eljön az Antikrisztus, és addig csak elragadtatom, és akkor előtte majd valahogy kihúzom. Nem, neked és nekem most kell legyőznünk őt a bárány vérével, és a bizonyságtételünknek a szavával. Nekünk most kell eldöntenünk azt, hogy az életünket nem kíméljük, mint halálig. Tök mindegy, hogy mi történik velünk, hogy van-e üldöztetés, vagy nincs üldöztetés, van-e mit ennünk, vagy nincs mit ennünk. Ezt nekünk akkor is most, ebben a korszakban, amiben élünk, most kell eldöntenünk, mert most kell győznünk. Nem majd valamikor kell győznünk, hanem most kell győznünk. Figyeljetek ide, azok az emberek, akik nem keresik az Urat, nem mélyednek el Isten igéjébe, nem imádkoznak, nincsenek közösségbe Istennel. Akkor, amikor hirtelen rájuk jön az életükre a veszedelem, már nem lesz erejük megállni a fenevaddal, vagy az Antikrisztussal, vagy legyen az bármilyen csapás, amit Isten rájuk enged, nem lesz erejük megállni. Nem lesz erejük. A 10 szűznek a példázata ugyanezt jelképezi. Nem akkor kell elkezdeni gyűjteni az olajat, amikor jön a vőlegény, mert akkor már nagyon késő van. Az mindig úgy történik az életünkben, hogy az Úr először kijelenti nekünk az ő igéjét, és utána jön el az az idő, akár legyen az egy nehézség, vagy bármilyen formában, és nem feltétlenül nehézségekre kell gondolni, de mindenképpen először úgy vagy, Isten először kijelenti az igéjét nekünk, és utána jön az alkalmazásnak az időszaka, a Isten időzítése szerint. Na most, hogyha mi előtte nem töltünk időt Isten igéjével, akkor, amikor eljön az alkalmazásnak az ideje, nincs mit alkalmaznunk. Ugyanis úgy van ez, hogy van ideje a vetésnek, és van ideje az aratásnak. Most, hogyha mi aratni akarunk, amikor az aratás ideje eljön, nem tudunk aratni, ha előtte nem vetettünk. Az ember, az ördög mindig azt akarja elhitetni a keresztényekkel, hogy nincs értelme olvasni Isten igéjét, mert nem megyek vele úgyse semmire. Az egésznek semmi értelme. Csak olvasom az igét, és semmi, nincs értelme. Csak telnek a napok, én meg olvasom az igét. Én egy személyes történetemmel szeretném ezt nektek alátámasztani, hogy ez mennyire nem igaz ez az ördögnek a hazugság. Egy mennyire egy utolsó szemét hazugsága ez az ördögnek. Én nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy adott kegyelmet arra, hogy egyszer egy adott pillanatban tudtam figyelni az igére. Olyan november környékén volt, egyik nap olvastam Bibliát, szokásom szerint, tehát ugyanúgy, mint ahogy bármikor máskor, és az 1 Sámuel 2-ben van egy ige, amikor Anna imádkozik, és ott azt mondja, hogy az Úr az, aki levezet az alvilágba, és fel is hoz onnan. És ez az ige úgy nagyon megütött, nagyon megcsapta a szívemet, hogy éreztem, hogy ez nagyon megütött ez az ige. És visszatértem erre az igére, és csak újra és újra olvastam. És mondogattam, az Úr az, aki levezet az alvilágba, és felhoz onnan. És gondolkoztam, mondom, mi van? Lemegyek a pokolba, vagy mi? Mi lesz most? De éreztem, hogy ez az ige, ez nagyon-nagyon megérintett engem. És aztán ennyi volt, eltelt néhány hét, decemberben megműtötték a kisfiamat a szemével, a másik szemével, és egy mély altatásban volt a műtét, és a mély altatás miatt legyengült az immunrendszere, és körülbelül egy olyan 4-5 nappal később elkapott egy ilyen influenza-szerű megbetegedést, és elkezdett belázasodni, és ahogy teltek a napok, egyre lázasabb lett. Ahogy mentek előre a napok, első nap, második nap, harmadik nap, nemhogy csökkent volna a láza, hanem növekedett a láza. És nem akart enni, inni, és képzeljétek egy 3,5 éves kisfiút, aki nem rohangál a lakásba föl alá, meg nem játszik a játékaival, meg nem dobálja a játékait, meg tudjátok, amit ilyenkor egy kisgyerek szokott, hanem csak ül és ül. És egész nap csendben ült a barnus. Csendben ült egész nap. Amikor mondtuk neki, hogy egyél vagy igyál, akkor elkezdett sírni. Fenyegetőztünk, hogyha nagyon szereti a kinder tojást. Mondtam neki, ha nem iszol egy korcs vizet, megeszem az összes kinder tojást. Tehát azt hiszitek, hogy hatott rá? Semmi. Semmi. Mintha meg se hallotta volna. Rettenetes állapotban volt. Kihívtuk. Harmadik napon kihívtuk az ügyeletes orvost. Azt mondta az ügyeletes orvos, hogy szíve szerint beküldené a barnust a kórházba, mert infúzióra lenne szüksége néhány órán belül, de nem meri beküldeni a kórházba, mert a kórház tele van sürgős esetekkel, és valószínűleg annyira le van gyengülve a barnusnak az immunrendszere, hogy attól fél, hogy ha elkap egy újabb betegséget, akkor vége. Vége. És már akkor már nagyon közel voltunk talán a negyedik naphoz is már. Már nem tudom pontosan, már összefolynak előttem a számok, már higgyétek el, hogy nem is tudom hány napig tartott ez a folyamat. Nekem egy örökkévaló pokolnak tűnt az egész. Komolyan mondom nektek, egy örökkévaló pokolnak tűnt az egész. És semmilyen folyadék, semmi nem volt. És közben mindent kihány, szóval borzalmas volt. Gyógyszert nem tudtuk beletenni, mert kihányta, rettenetes volt. Iszonyatosan magas volt a láza, a szeme be volt gyulladva, a műtött szemén az úgy nézett ki, mint szinte lógott a szemhéja. Ezt a feleségem mondta nekem. Úgy néz ki a szemhéja, mint akinek lóg a szemhéja. Annyira be volt gyulladva. Beszéltünk a szemész orvossal, aki műtötte, azt mondta, akármilyen állapotban van a barnus, ha ölbe visszük, de vigyük fel, mert mindenképpen a szemébe kell adni egy gyulladás csökkentőt, mert a láz miatt biztos, hogy be van gyulladva a szeme. És ott volt a nagy 22-es csapdája, ugye otthon mi nem tudunk neki infúziót adni, mert ilyen nincsen, nálunk inni nem akar, a kórházba kaphatna csak infúziót, de oda meg nem merjük beküldeni. Eljött a negyedik nap. Egy dolgot hadd mondjak nektek itt, és most jutok el oda, hogy mit akarok ezzel mondani. Negyedik nap éjszaka nem tudtam aludni, nagyon lázas volt a barni. Rettenetesen kétségbe voltam esve. És akkor hallottam a szívemben ezt a belső suttogást, hogy az Úr az, aki levezet az alvilágba, és fel is hoz onnan. Az Úr az, aki levezet az alvilágba, és fel is hoz onnan, és újra, és újra, és újra jött ez a gondolat. És akkor kezdtem egy picit kapizsgálni, hogy nem lehet, hogy az Úr erről beszélt nekem? És elkezdtem imádkozni. Egész éjszakát végig imádkoztam. Olyan csodálatos jelenléte vett körül az Isten, olyan csodálatos nyugalma jelenléte vett körül, úgy éreztem, hogy a mennyben vagyok. úgy láttam, hogy meggyógyult a kisfiam, szinte így láttam magam előtt, hogy egészséges a kisfiam, éreztem, mondom, a paradicsomba vagyok, nem is akarom abba hagyni az imádkozást, minden rendben van, egészséges a Barni, mindenki jól van, egyszerűen olyan tökéletes nyugalom, békesség, az Istennek egy olyan csodálatos jelenléte vett körül, mint hogyha nem is ebben a világban lettem volna. És aztán utána befejeztem az imádkozást, aludtam egy kicsit, reggel fölkeltem, és kezdődött az egész előről. Ez a nyomasztó érzés, mintha len a pokolba lettem volna. A Barnuska nem evett, nem ivott, rettenetes volt. És eljött az este, és már képzeljétek el, mondtam a Barninak, hogy egyél, igyál valamit, és sírt, és már, ő sírt, hogy már szegény, gondolom, hogy hagyjam már, hát már szerintem már élni se volt kedve, én meg sírtam a kétségbeeséstől. Képzeljétek el, hogy apa és fia együtt sír. Ez rettenetes volt. És negyedik nap este a Barnus nagy nehezen így fölevickélt, vagy fölállt, de nagyon rosszul nézett ki, és mondta, hogy kimegyek fogat mosni. Kiment, és a fogmosás helyett megivott 4 pohár vizet. És akkor tudtam, hogy a csata eldőlt. Nyertünk. És utána egy órán belül még 4 pohár vizet megivott. És aznap este 8 pohár vizet megivott. És másnap reggel már megevett egy kinder tojást. És akkor, mikor fölvittük az orvoshoz, a szemészetre, és hogy na, gondoltuk, beadja neki az injekciót, nézi a szemét, és azt mondja, hát ennek a gyereknek nincs begyulladva a szeme. És nem kellett beadni az injekciót. De képzeljétek el, még az is egy csoda volt, hogy úgy volt, hogy vonattal megyünk fel, és amikor az egyik barátom, vagy Sárbogárdon megtudta, hogy mi vonatozni fogunk a Barnusra, azt mondja, eszetek benne jusson, fölviszlek titeket autóval. De mondom, figyelj, lehet, hogy az egész napod rámegy, mert elaltatják, beadják neki az injekciót, még több óra, mire onnan eljöhetünk. Hát gyakorlatilag az történt, hogy reggel 7:30 elindultunk Budapestre, és 10:45, 11:45 magasságában már otthon voltunk. Nem volt begyulladva a szeme, és nem kellett neki beadni az injekciót. Még egy-két nap, egy-két-három nap eltelt, Barnus kezdett jobban lenni, és amikor már egyik nap valamit mondtam neki, hogy most már rakja össze a játékait, már elég volt ebbe a rendetlenségből, és akkor visszaszólt nekem, hogy nem agyajázz nekem, akkor mondtam a Melinek, meggyógyult a Barni. Minden rendben van most már. És akkor esett le nekem az ige. Akkor esett le igazán az ige nekem. Hogy az, hogy az Úr levezet az alvilágba, és fel is hoz onnan, az azt jelentette akkor és ott az én életembe, hogy nekem meg kellett tanulnom azt. Nem tudom, hogy meg tudtam-e tanulni, de meg kellett tanulnom, hogy Isten nem csak a magasságban Úr, hanem a mélységben is. Előtte egy héttel itt voltam köztetek, és egy olyan csodálatos összejövetelünk volt. Emlékeztek rá? Eltelt egy hét, másfél hét, és olyan a kétségbeesésnek, a reménytelenségnek olyan mélységeibe voltam, hogyha akkor láttatok volna, el nem hittétek volna rólam, hogy ez az ember egy másfél héttel ezelőtt Isten jelenlététől ragyogott az arca. El nem hittétek volna rólam. Úgy éreztem, hogy lent vagyok a pokolba. Értitek? És én akkor megértettem azt, hogyha nem vagyok az igébe benne, akkor eljön ez a nehézség a Barnussal, és nincs mit alkalmaznom, nincs mit a Szent Szellemnek eszembe juttatnia, semmi nincsen, érted? Semmi nincs rémám, nincsen semmi. Semmi nincsen. Csak a kétségbeesés, hogy vagy kijutok ebből a helyzetből, vagy nem. Ennyi van. És ó, barátaim, olyan idők fognak jönni, most kell gyűjteni, értsd meg, ezt akarom ezzel mondani, most kell gyűjteni, most kapsz rengeteg igét, amivel nem tudod, hogy mit kezdjél, de mikor majd a Jézabel meg a fenevad 100 000-rel fog működni, ne félj, összeáll benned az a sok ige, amit éveken keresztül kaptál az Úrtól, abban a pillanatban tudni fogod, hogy mit, mikor kell alkalmazni. Értsétek meg, hogy ő most, amiket kapunk igét, azok közül nem mindegyiket most kell alkalmazni. Mi a jövőre gyűjtünk. Mi nem a mának élünk. Ugyan az örökkévalóságban mindig ma van, ott úgy van, ott mindig ma van, De a földi időzítés szempontjából, a földi idő szempontjából mi mindig a jövőre gyűjtünk. Érted? Mert a jövőben aratsz, az nem úgy van, hogy most olvasol egy igét, és egy perc múlva learatod a gyümölcsét. Ilyen is lehet, adja Isten, ez nagyon bírnám én is, de ez általában nem így van a szellemi életben. És azok az emberek, akik ezt nem értik meg, a 10 szűz példázata egyébként erről is szól. Hogy azok az emberek, akik ezt nem értik meg, nagyon-nagyon-nagyon súlyos árat fognak ezért fizetni. Értsétek meg! Mert a fenevad, aki nem imádja a fenevadat, nem vesz részt abba az istentelenségbe, abba a hamis vallásosságba, nem imádja azt a politikai, azt a felemelkedő, aktuálisan felemelkedő politikai uralmat, az megölettetik, ami nem feltétlenül egy fizikai halált jelent, nem tudod, mit jelent. Perifériára, periférián kívülre kerülsz. Elszigeteltséget jelent. Azt jelenti, hogy kívül kerülsz a rendszeren. Érted? De nekünk a rendszeren kívül is helyt kell tudnunk állni, sőt, igazából az Isten gyermekei rendszeren kívül kell, hogy legyenek. Ez most a rendszeren, ez nem azt jelenti, hogy nem tartom be a törvényeket, nem erről beszélek, itt szerintem értitek, hogy miről beszélek, mert azt mondja az ige, hogy gyertek ki a táboron kívülre! A táboron kívül találod meg Istent, Isten nem találod meg a fenevad imádásának a kellős közepén. Istent nem találod meg a hamis vallásosságnak a kellős közepén. Ahhoz, hogy Istennel találkozzál, ahhoz rendszer idegenné kell lenned jó értelemben, tehát olyan értelemben, hogy ennek a fenevadi, antikrisztusi, jézabeli rendszer számára te teljesen idegenné kell, hogy váljál. És fel kell vállalnod azt, hogyha nem imádod a fenevadat, akkor igen, megöletsz a világ számára, de feltámadsz, és élni fogsz Isten számára. Megöletsz a világ számára, de belépsz a feltámadásba, és élni fogsz Isten számára a feltámadás ereje által. Hallod, amit mondok? Hello! Igen, megöletsz a világ számára. Igen! Nagyon sok minden nem olyan lesz, mint ahogy vágytad, ahogy elképzelted. Igen! Talán elszigetelődsz, igen, talán nem lesz annyi barátod, igen, igen, talán, stb. De megöletsz a világ számára, de feltámadsz és élsz Isten számára. És ez a jövő, ennek a jövőnek távlata van. Élni a világ számára, ennek nincs távlata. Élni Isten számára, ennek örökkévaló távlata van. Örökké való távlata van. Megnyílik egy olyan világ előtted, ami nincs itt, ami ebben a földi létben, vagy ebben a rendszerben, ami a fenevadban nincsen benne. Érted? Ez nagyon-nagyon megdöbbentő. És nekünk azt kell most, tehát nekünk most ne arra várjál, hogy majd valamikor jön az Antikrisztus, és kezedre tesznek egy pecsétet, vagy beültetnek egy mikrocsipet, mert mikor már ott leszünk, akkor már, és akkor kell eldöntenünk, hogy mit csináljunk, ott már nem lesz erő dönteni. Most kell dönteni, barátom. Ugyanis ez az antikrisztusi birodalomnak a véki, a fölállás, az a totális diktatúra, ez már csak egy folyamatnak a végkifejlete. És nagyon érdekes, hogy minden korszak szentjei ezt megértették. És persze beszéltek ők arról, hogy igen, még nincs itt még az a világ, még nincs itt az a totális világ, de a szellem itt van, és azt le kell győzni a saját életünkbe mindenképpen. Ha nem győzzük be, bedarál bennünket. És nagyon érdekes, tudjátok, hogy csak még egy dolgot hadd mondjak ezzel kapcsolatosan, hogy a kéz és a homlok az a Bibliában, A kézfej a cselekedeteket is jelenti, a homlok, a fej, ugye az a gondolkodásmódot is jelenti. A mai napon is föl lehet venni a fenevadnak a bélyegét. Egészen könnyen. Tudjátok hogyan? Fölveszem a homlokomra, az azt jelenti, hogy a gondolkodásmódomba elváltozok arra a képre. És már csak időkérdése, és ez a készfej, időkérdése, hogy ez cselekedetekben mikor valósul meg, mikor teszek olyan dolgot, ami ennek a gonosz, elváltozott gondolkodásmódnak a következménye. De fordítva, az Isten igényénél is jó értelemben ugyanez működik, mert mit olvasunk a 5 Mózes 6-ban? Halljad, Izrael, szeresd a te uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, minden erődből, hallgass azokra, amiket ma parancsolok neked, ma, a kijelentett ígére, amit éppen ma mondok neked, gondolkodj azokon, beszélgess azokról, ismételgesd azokat a te fiaid előtt, és most figyelj, és azt is mondja, írd a te ajtófélfádra, a házadban, és most figyelj, kösd azokat fejdíszgyanánt a homlokodra, és jelül, hova? A kezedre. Homlok és kéz. Ahogy a fenevad, ahogy az Antikrisztus el tud pecsételni homlokon és kézfejen, ugyanúgy az Úr is elpecsétel homlokon és kézfejen. Az ige által. Isten az ő kijelentett igéje által pecsétel el. Az Isten a kijelentett igéje által és a Szent Szellem által. A Szent Szellem által már elpecsételt gyakorlatilag. Ez megtörtént. De nekünk ebbe az elpecsételésbe, ebbe a realitásba benne kell maradnunk. És az Isten kijelentett igéje, amikor folyamatosan kijelentésben vagyunk, ez tart benne bennünket ebbe a realitásba. Ezért van szükség az igére. Ezért van szükség, hogy a homlokon is legyen az ige, az a gondolkodást jelenti. Ezért elmélkedj Isten igéjén. Ezért van szükség arra, hogy a kézfejen is legyen az ige. Ez a cselekedeteket is jelenti. Hogy a cselekedetekben, hogy a hitnek cselekedetei vannak. Hogy az ige testé válik bennünk. És barátaim, figyeljetek ide! De azt mondja itt a jelenések 13, hogy szellemet is lehet a fenevadba, és ugye hogy megadatott, hogy beszéljen, és meg is szólaljon ez a fenevadnak a képe. Hát figyeljetek ide! Az a szellemiség, az a gonosz antikrisztusi szellemiség, az ugyanúgy elpecsételi az embereket, és amikor olyan politikusokat, olyan embereket, személyeket hallgatunk, akik ebből a szellemből beszélnek, akkor ugye el tud pecsételni bennünket az ördög ezáltal a gonosz szellem által, plusz az ő embereinek a beszédén keresztül, ami ugyanúgy homlok és kézfejre jön, tehát beépül a gondolkodásmódba, kész, ez a homlok, a kézfej pedig azt jelenti, hogy megnyilvánul cselekedetekbe. Értitek, hogy mit akarok mondani? Hú, hamis tanító vagyok, Lali, szóljál csak. De most komolyan, hogy látjátok ti ezt? Most komolyan mondom, mert én bennem ezek a dolgok realizálódnak. Még egyszer mondom, ezen nem azt értem, hogy ennyi az egész, és nem lesz egy totális végkifejlet, amiket eddig ugye tanultunk, hanem én most arról beszélek, hogy meg kell értenünk, hogy erre a mostani korszakra ezek a jelképek, ezek a szimbólumok milyen üzenetet hordoznak. Értitek? Már nem értjük meg, akkor az történik, hogy szemléljük ezt a gonosz világot, hallgatjuk ezeket az embereket, szemléljük őket, elváltozunk az ő gondolkodás módjukra, és egyszer csak azt veszük észre, hogy már nem vagyunk az Isten jelenlétében. És a Lali imádkozott ugye az Isten tisztelet elején azokért a keresztény testvéreinkért, akik üldözés alatt vannak, 700 millió ember. 700 millió ember van a mai napon üldözés alatt csak azért, mert Jézus nevét vallja. Ez egy nagyon viszonylag elég pontos felmérés. Ezt a felmérést több szervezet is megerősítette, egymástól függetlenül. Azt nézték, hogy hány olyan ember van, aki a Jézus nevét vallja, és ezért üldözik. A legtöbb statisztika alapján, van olyan statisztika, ami azt mondja, hogy csak a egyharmad, keresztényeknek csak az egyharmadát üldözik, de általában a statisztikák többsége inkább azt mondja, hogy közel 600-700 millió ember van. Barátaim, akik az élet, gyakorlatilag értsétek jól, az életükkel játszanak. Azért, mert keresztények. Akiknek napi szinten dönteni kell, hogy fenevad vagy Krisztus. Van olyan ország, ahol a fenevadnak az uralma az éppen az, a, kimondjam a vallás nevét? Lehet, hogy fölkerül az internetre is ez az ige hirdetés. Legyek bátor, kimondjam? Hogy gondoljátok? Szóval mindegy, azt mondom nektek, hogy van olyan ország, ahol a fenevad az adott országnak a vallási rendszerén keresztül jelenik meg. És aki nem imádja azt az adott vallási rendszert, annak eldózerolják a házát, és kinyírják a családját, a gyerekeit, apját, anyját, levágják a fejét, stb. Ezek konkrét tények. És tudjátok, hogy mi a legmegdöbbentőbb a számomra? Beszélünk ezekről keresztényeknek, és teljesen közömbösen szemlélik ezt az egészet. Beszélsz arról nekik, hogy figyelj, ezek vannak, képzeld el, és érzed az a keménységet, az a közömbösséget, szinte azt mondja, hogy mi közöm hozzá? Hát ez olyan messze van tőlem, mi közöm hozzá? Csak egyetlen egy nagy baj van, hogy például ez köztudott, ez nem titok, ezzel nem sértem meg talán senkinek a vallási érzelmeit, de tavaly megjelent egy olyan cikk az interneten, hogy iszlám terroristák fenyegetőztek azzal, hogy Európába is írtani fognak keresztényeket. És például Németországban, csak ezt elmondom nektek, nem akarlak ijeszgetni titeket, de ez egy konkrét eset, amit olvastam. Németországban egy ilyen átlagos, vagy mit tudom, milyen lakótelepi lépcsőházba beköltöztek iszlám vallású emberek, és mikor megtudták, hogy a szomszédjukban keresztények laknak, akkor elkezdték fenyegetni őket. Kinyírunk, megölünk titeket, stb. És gondoljatok bele, hogy milyen lesz az az idő, amikor ez mindennapossá válik. És Európa nincsen felkészülve arra, hogy itt mi fog történni. Európa nincsen erre felkészülve. És a legmegdöbbentőbb az, hogy Európa az megy bele egy ilyen, egyrésztről egy világiasságba, sőt abban már benne van, egy nagyon erőteljes liberalizmusba, egy világiasságba, másrésztről meg ugyanakkor benne van, és még erőteljesebben megy bele egy hamis vallásosságba, egy hamis vallási rendszerbe. És hogy képzeljétek el, hogy amikor majd erre rájön még egy üldözés, amikor keresztényeket válogatás nélkül, tök mindegy, hogy milyen katolikus, evangelikus, református, vagy milyen, válogatás nélkül, mindegy, hogy szólnyelveken, nem szólnyelveken, írtani fogják csak azért, mert keresztény. Ez, barátaim, ez megdöbbentő. És van, most akárhogy is megdöbbentek, de évtizedeken belül, remélem ez még egy ilyen optimista verzió, évtizedeken belül ennek van realitása. De lehet, hogy éveken belül, de évtizedeken belül biztos, hogy ennek van realitása ennek a történetnek. De nem kell, nem biztos, hogy ennek feltétlenül így kell lennie. Mert a Jelenések 14-ben, amit felolvastunk igét, olvasunk arról, hogy a Jelenések 13 a fenevadról beszél, a hamis profétáról beszél, de a Jelenések 14 a bárányról beszél. És a 144 ezerről beszél. És a 144 ezer az nem csak a 144 ezret jelenti, hanem a 144 ezer az is egyfajta szimbólumot is jelent. Az egyháznak, az igazi egyháznak a teljességét is jelképezi az a 144 ezer. És hol van ez a 144 ezer? A Sion hegyén van ez a 144 ezer. És hogy a Sion hegyén van, az azt jelenti, hogy Isten jelenlétében van ez a 144 ezer. Fel kell, hogy emelkedjen olyan generáció, egy olyan egyház, amelyik ezek között a nyomorúságok közepette, nehézségek közepette is, Isten jelenlétében, Isten természetfeletti jelenlétében éli az életét. Arról beszél itt a Jelenések 14, hogy ez az egyház, ez szentségben van, ez az egyház, ez tisztaságban van, ez az egyház, ez követi a bárányt, ahova megy, ez azt jelenti, hogy Krisztust követi, hogy Krisztust követi, hogy amit Krisztus kijelent ennek az egyháznak, abba az irányba megy. Arról beszél, hogy ezek az emberek énekelnek egy olyan éneket, amit senki nem tud. Ezt tudod, mit jelent ez az ének? Ez is az ének, ez is egy nagyon sok mindent szimbolizál, de csak egyet kiemelek a jelentései közül, az ének az a megtapasztalást is jelenti. Mert például az Ószövetségben azt mondja, hogy erősségem és énekem az Úr. És az, hogy énekem az Úr, az azt jelenti, hogy van Istennel egy olyan megtapasztalásom, egy olyan intim, mély közösségem, amit nem lehet megtanulni, amit nem lehet tanításba átvenni, amit tanítási rendszerekből nem lehet kihámozni, amit nem lehet a teológián megtanulni, hanem csak a belső imakamrádba tudsz megtanulni, amit csak a mindennapi életben tudsz megtanulni, amit csak a kijelentett igén keresztül tudsz megtanulni, amit csak az imádkozáson keresztül tudsz megtanulni, amit a szenvedéseken keresztül tudsz megtanulni. És ebből lesz egy ének. Egy ének. Egy olyan csodálatos ének, amit más nem tanulhat meg. Amit nem lehet embernek megtanítani. Ezt nem lehet embernek megtanítani. Mint amikor azt olvasok az igébe, hogy aki győz, annak adok egy fehér kövecskét, és a fehér kövecskére felírom az ő új nevét, amit senki nem fog tudni, csak ő. Ez a fehér kövecske, ez Krisztust is jelképezi. A név, meg tudjuk, hogy a Bibliában tulajdonságot is jelent. Ugye Simon az azt jelentette, hogy nátszál. Jézus ránézett Simonra, és Jézus már azt mondta neki, hogy te Péter vagy. Az azt jelenti, hogy Jézusban, Jézus szívében volt egy látás, hogy Péter milyenné fog válni. És ugyanez az új nevünk, ez a, az új nevünk, az, az a tulajdonságunkat jelenti. Azt a karakterünket, azt a elhívásunkat, azt a jellemünket, amivé látja Isten, hogy amivé válni fogunk, amivé ő át akar minket változtatni, aminek ő már most az örökké valóságban lát minket. És ugye a fehér kövecskén lesz az új név, és ugye a fehér kövecske az Krisztust is jelképezi. Amikor majd Krisztust meglátod színről színre, akkor ő benne önmagadat is meglátod. Meglátod azt, amivé váltál, azt, akivé váltál, azt, akivé Isten át tudott téged változtatni, azt meg fogod látni Krisztusban. És ez is olyan, ami nem megtanítható, ez is olyan, ami más által nem feltétlenül visszaolvasható, mert az a Szent Szellemnek a munkája, amit Isten végez bennünk, a szívünk mélyén, az először láthatatlan. Később realizálódik gyümölcsökben, eredményekben. És itt is beszél az ige egy olyan nemzedékről, olyan egyházról, és korszakról korszakra megvolt ez az egyház. Most is meg kell lenni ennek az egyháznak, ki ott van a Sion hegyén. És a Sion hegye azt a szellemi hegyet jelenti, Isten jelenlétét jelenti, amiben nekünk benne kell lennünk. És énekelnünk kell egy olyan éneket, rendelkeznünk kell egy olyan Isten ismerettel, ami nem megtanítható. Értsétek meg, a vallásos rendszereket nem fogjuk úgy legyőzni. Jézabelt nem fogjuk úgy legyőzni. A fenevadat nem fogjuk úgy legyőzni, hogy az egyik tanítást kicseréljük egy másik tanításra. Eddig most ezt a tanítást rendszereztük informálisan, megtanultuk, megértettük az összes görög szót, mi mit jelent, stb. Ezt nem azt mondom, hogy ez rossz. Ezek nem rossz, ez jó dolgok. De nem ez jelenti, hogy egy tanítást kicserélek egy másikra. Vagy egyszer egy testvér mondta, hogy a korszellemet nem úgy győzöm le, hogy kicserélem egy 100 évvel ezelőtti korszellemre, mert ez semmit nem jelent. Fenevadat, Jézabelt, Antikrisztust nevezzük akárminek, az Istennel való kapcsolattal, kapcsolatomnak a mélységével, az Úr keresésével, és az ige megélésével, a kijelentett ige megélésével győzöm le. Ez nem megtanítható. Ez úgy megtanítható csak, hogy erre csak az Isten tud megtanítani. Hogyan, mi a módja, ahogy beszélek erről, érzem a levegőben ilyen gondolatokat, hallom magamban, hogy ne beszélj erről. Képzeljétek el, most, ahogy ezekről beszélek, hallok ilyen gondolatokat, hogy ne beszélj erről, nem szabad erről beszélni. Érzem azt a megfélemlítést, és ezt tudom, hogy ez nem tőletek van, hanem ez a szellemvilágban, ez kin van ez a szellem, és érzem, hogy meg akar félemlíteni, nehogy megnevezzem a nem tudom milyen kinek a vallását, mert megsértem a szabadságát, és akkor jaj, mi lesz velem, mi lesz az egzisztenciámmal, stb. Hát próbálok óvatos lenni, meg babrálni a szavakkal, stb. De érzem, hogy a szellemvilágban kin van ez az erő, és érzem, hogy mégis beszélni kell erről, mert ezt le kell leplezni. mert a saját életünkbe kell először legyőzni ezt a dolgot. És én a Jézus nevében leleplezem ezt a gonosz ördögi munkát. És a Jézus nevében nem félek a Jézabeltől, nem félek az Antikrisztustól, nem félek a fenevadtól, mert Isten meg fogja védeni a családomat, a feleségemet, a gyerekeimet, a barátaimat, az én életemet is meg fogja védeni Isten. Az anyagi életünket is meg fogja védeni Isten. És nem érdekel, hogy bármibe kerül, de ellenállok ennek a gonosz szellemnek. Mert nem szabad, hogy ez a szellemiség most uralmat vegyen fölöttünk, mert ha most uralmat vesz fölöttünk, akkor később már nem tudjuk legyőzni. Kérlek benneteket, hogy lapozzatok a 95. Zsoltárhoz, igyekszem gyors lenni, de higgyétek el, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. 95. Zsoltár. Hogyan, most arra szeretnék rátérni, nem akarok többet beszélni most erről, Lali jobban ki fogja majd ezt bontani, amikor eljön az ideje, vagy éppen akit Isten akar ebben használni. Most ugye beszéltem arról, hogy a fenevaddal és a jézabeli rendszerrel szemben kell állnia a báránynak, vagyis Krisztusnak és az ő egyházának. Most arról szeretnék beszélni, hogy milyen módon tudjuk azt elérni, hogy bekerüljünk az Istennek a jelenlétébe. És először arról szeretnék beszélni, hogy testületileg hogyan tudjuk ezt elérni, és ehhez most a 95. Zsoltárból az egészet, ugye?
Igen.
Egészet Krisztián fel fogja olvasni.
95. Zsoltár. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, vigadozzunk a mi szabadításunk kősziklájának. Menjünk elébe háladással, vigadozzunk neki zengedezésekkel, mert nagy Isten az Úr, és nagy király minden Istenen felül, akinek kezében vannak a földnek mélységei, és a hegyeknek magasságai, és az övéi, aki a tenger, és ő alkotta is azt, és a szárazföldet is az ő kezei formálták. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, esünk térdre az Úr előtt, a mi alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő legelőinek népei, és az ő kezének juhai vagyunk. Vajha ma hallanátok az ő szavát. Ne keményítsétek meg a ti szíveteket, mint Méribánál, mint Massa napján a pusztában, ahol megkísértettek engem a ti atyáitok, próbára tettek engem. Jó lehet, látták az én cselekedetemet. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségen, és mondtam, tévejgő szívű nép ők, és nem tudják ők az én utamat. Akiknek megesküdtem haragomban, nem mennek be az én nyugalmam mélyére.
Amen. Figyeljetek ide. Itt arról szól a 95. Zsoltár, hogy testületileg hogyan tudunk bemenni Isten jelenlétébe. Először azt mondja, hogy jöjjetek, ugye? Jöjjetek, boruljunk le az Úr elé, stb. És azt mondja, hogy magasztaljuk Isten, most nem szó szerint idézem, de az a lényege, ez jön itt ki belőle, hogy ugye miért magasztaljuk őt? Az ő nagyságáért, mert ő teremtett mindent, az eget, földet, stb. Tulajdonképpen itt arról szól ez az ige, hogy az imádásnak, amikor testületileg imádjuk az Urat, akkor van legalább három szintje. Legalább három szintje. Az első szinten még igazából egy kicsit kívül vagyunk. Például a dicsőítés, egy jó példa erre a dicsőítés. A dicsőítés is hogy szokott kezdődni? A dicsőítés is először úgy kezdődik, hogy nem rögtön azonnal benn vagyunk a Szentek Szentjébe, hanem elkezdjük Istent magasztalni. Először elkezdjük Istent úgy általánosságban magasztalni, hogy ő milyen jó, az ő nagyságát, tökéletességét, ő teremtett mindent, stb. Ekkor még kívül vagyunk, de már megyünk befelé. Az imádásnak a következő szintje, szintén a 95. Zsoltárban. Itt azt mondja, hogy jöjjetek, ismét azt mondja, hogy jöjjetek, és boruljunk le. De itt utána már nem mondja azt, hogy magasztaljuk őt, stb., hanem itt már imádás van. És figyeljetek ide, és a harmadik szinten pedig már hallunk az Úrtól. És ott mondja ugye a Zsoltár végén, hogy amikor hallod őt, akkor meg ne keményítsd a szíved. Ott mondja azt, hogy beszél arról, hogy Izrael megkeményítette a szívét, stb. Ugye most olvastuk fel. Hallanunk kell az Úrtól. Testületileg, mikor együtt vagyunk, összejövünk, akkor az imádásban el kell jutnunk oda, hogy halljunk az Úrtól. Nem szabad megmaradnunk a külső udvarban. Nem szabad megállnunk a szentélyben sem. Ez már nem olyan rossz, de nem szabad megállnunk. be kell mennünk a Szentek Szentjébe, és ott hallanunk kell. És az Úr azt mondta Mózesnek, hogy a kérubok közül a frigyláda tetejéről fogok szólni hozzád. Hol? A Szentek Szentjében. Be kell jutnunk testületileg is a Szentek Szentjébe. Ez az imádásnak a három szintje. Először még csak elkezdjük őt dicsőíteni, magasztaljuk úgy általánosságba, aztán egyre beljebb megyünk, már imádjuk őt, és a harmadik szinten már hallunk tőle. Már hallunk tőle. Már hallunk tőle. A harmadik szinten már nem csak imádás van, hanem Isten akarja megosztani az ő szívét velünk. Csak egy olyan egyház, amelyik ezt csinálja, csak egy ilyen egyház fog fönt lenni a bárányjal a Sion hegyén. Csak egy ilyen egyház. Csak egy ilyen egyház. Egy dologról hadd beszéljek itt nektek. Ha már a testületi imádásnál tartunk. Karizmatikusnak gondoljuk magunkat, úgyhogy egymás között beszélhetünk erről. Nagyon-nagyon fontos a nyelv, a nyelvima, a nyelveken szólás, a nyelvimának a személyes gyakorlata otthon, a saját személyes ima életedben, a csendes imakamrádban, vagy a belső szobádban, vagy ahol éppen tudsz imádkozni. Ugyanis a nyelveken szólás érzékenyé tesz téged a Szent Szellemre. Minél többet szólsz nyelveken, annál érzékenyebb vagy a Szent Szellemre, mert azt mondja az 1 Korintus 14, hogy aki nyelveken imádkozik, az önmagát építi. Pláne, ha utána még meg is magyarázza, de ha nem tudja megmagyarázni, akkor is építi önmagát, mert a tapasztalatok azt mutatják nagyon sok esetben, hogy kitartó nyelveken való imádkozás után az ember be tud kerülni a Szent Szellemnek egy csodálatos jelenlétébe. Egyszerűen megnyílik a menny kapuja, egy kapu a nyelveken szólás. Amikor azért nem tudunk nyelveken énekelni, azért nem merünk nyelveken énekelni itt a gyülekezetben, az imádásban, mert otthon a csendes ima életünkben nem használjuk a nyelveken szólást. Nem építettük fel magunkat. De gyakorlatilag nekünk nem itt a gyülekezetbe kell felépítenünk magunkat, hanem otthon. És amikor otthon felépítettük magunkat, akkor a gyülekezetben mindenki hozza magával azt, amit felépített, azt a légkört, amit felépített maga körül, mindenki hozza magával. És amikor ez összeadódik, döbbenetes módon be lehet kerülni Isten jelenlétébe. Olyan döbbenetes módon, hogy azt ember el nem tudja képzelni. Nem merünk nyelveken énekelni. Karizmatikusok vagyunk, és nem merünk nyelveken énekelni. Nem merünk fél órán át. Fél óra. 5 percig nem merünk nyelveken énekelni. De nekünk nem 5 percet kéne nyelveken énekelni, fél órát, 1 órát kellene nyelveken énekelni. Mert a nyelv ima és a nyelveken való ének a természet felettinek, az Isten dicsőségének, jelenlétének egy olyan légkörébe emeli fel az embert, amit az nagyon sokszor az értelemmel való imádsággal, ami nem rossz, de nagyon sokszor nem tudunk az értelmi imával abba a légkörbe, abba a jelenlétbe belekerülni. Ahhoz szellemi ima kell. És az értelmi imáinkat a Szent Szellem nem mindig ihleti meg. Van, amikor elkap a Szent Szellem, és profétikusan tudunk értelemmel imádkozni. De hát barátaim, ez nem mindig van így, ezt ismerjétek el. Hát a saját életemben tapasztalom, hogy nem mindig kapja el a Szent Szellem az értelmi imáimat. Ezért van egy másik lehetőség, hogy nagyon sokat kell az igét bújni, az igében tartózkodni, a kijelentésbe benne lenni. És a kijelentést átimádkozod. Ha kijelentést átimádkozod, akkor mivel a Szellemtől kaptad, a Szent Szellemtől kaptad azt a kijelentést, ha azt imádkozod át, amit a Szent Szellemtől kaptál, és jól imádkozod át, a szellemi módon imádkozod át, akkor szellemivé válik az imád. De ezt nem mindig tudjuk megcsinálni. De a nyelveken szólás mindig egy olyan lehetőség, ami bármikor nyitva van ez a lehetőség az ember előtt. És be tudunk lépni Istennek a természet feletti jelenlétébe, de nincsen bennünk kitartás. Márpedig a 2 Mózes 24-hez, ha odalapozunk. 2 Mózes 24. 14-től, ugye, Krisztián? 14-től? 2 Mózes 24, 15-től, és még a 20, a végéig, és még a 25-ből az első verszakot is fel fogja olvasni a Krisztián.
A 2 Mózes
24,
15-től.
Így van.
Akkor felment Mózes a hegyre, és felhő borította el a hegyet. És az Úr dicsősége szállt alá a Sínai hegyre, és felhő borította azt 6 napon át. A 7. napon pedig szólította Mózest a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének jelensége pedig olyan volt Izrael fiainak szeme előtt, mint emésztő tűz a hegy tetején. És bement Mózes a felhő közepébe, és felment a hegyre, és 40 nap és 40 éjjel volt Mózes a hegyen. És szólt az Úr Mózeshez, mondván.
Idáig.
Amen.
Figyeljetek ide, fölment Mózes a hegyre. Most arról akarok beszélni, hogy sokszor mennyire nincs bennünk kitartás. Magamról is beszélek, ne ijedjetek meg. Magamról is beszélek. Felment Mózes a hegyre. Oké, leszállt a felhő. Volt egyfajta jelenlét. Ott volt a felhő. De igazából 6 napig nem történt semmi. Mi lett volna, ha Mózes a 6. napon fogta volna magát, és azt mondta, hát ennek nincs értelme ennek az egésznek, úgyse jutunk vele semmire, hagyjuk itt, jöjjünk le a hegyről. Most egy személyes kérdésem hadd legyen felétek. Sokszor nem ezt játssza velünk el az ördög? Hagyd abba ezt a nyelveken imádkozást, tiszta hülyeség. Hát haplatyoltál egy órát, és nem történt semmi. Még egy órát tegyél rá, az Úr Jézus hatalmas nevével. 2 óra eltelt. Nem történt semmi. Oké, de jó. Még egy órát ráteszek az Úr Jézus hatalmas nevébe. Mit akarok ezzel mondani? Kitartás. Kitartás. Kitartónak kell lennünk. Mózesnél ugyanez volt. A hetedik napon volt az, amikor végre leszállt az Úr. Úgy látszik, hogy különbség volt a között, amikor a felhő ott van, egyfajta jelenlét, és a 7. napon megnyilvánult egy még mélyebb jelenlét, sőt, utána azt olvassuk, hogy Mózes bement a felhőnek a közepébe. Ez megdöbbentő, még mélyebbre ment Mózes. Ez azt jelenti, hogy elkezdünk az Úrnak a jelenlétébe bekerülni. Először csak van valami, úgy érzünk valamit, de aztán mindig egyre mélyebbre és mélyebbre és mélyebbre kell mennünk. És be kell mennünk a felhő közepébe. És a felhő közepéből megszólal az Úr. Ez ugyanaz a jelkép, amiről az előbb beszéltem, amikor a 95. Zsoltárt olvastuk fel. Ez ugyanaz a jelkép. Nem vagyunk kitartóak, nem keressük az Istent elég kitartóan. Nekünk a jelenlétébe kell élnünk, a természet feletti jelenlétébe kell járnunk, be kell mennünk a felhőbe. A felhőbe, ami kívülről tűznek látszik azok számára, akik ebben nincsenek benne, mert azokat ez a jelenlét, ez a szentség meg fogja ítélni. Az a tűznek az ítélete lesz nekik, de nekünk ez a felhő, amibe bemehetünk, be a közepébe, bele a közepébe, nem csak úgy az elejébe, hanem bele a közepébe. És onnan szól az Úr. És idáig el kell jutnunk. Minimum idáig el kell jutnunk. Barátaim, testvéreim, szomorú hírem van, de azt kell mondanom, hogy nem érhetjük be kevesebbel. Most, 2011-ben, meg pláne nem érhetjük be kevesebbel. Nem érhetjük be kevesebbel. Azért nem érhetjük be kevesebbel, mert megpróbáltatásokat fogunk átélni. Szellemi területen is megpróbáltatásokat fogunk átélni, és anyagi területeken is megpróbáltatásokat fogunk átélni. És az a nagy helyzet, hogy nekünk el kell döntenünk, hogy Babilonból, vagy a Fenevadból, vagy a Jézabeli rendszerből, vagy a mit tudom én, miből akarunk valahogy egzisztenciálisan táplálkozni. Ez most itt ne egy rendszerre gondolja egy tanítás erről, mindenkinek személyes kijelentést kell kapnia, hogy ez kinek az életében ez mit jelent. Én most csak egy alapelvet vázolok fel. Tehát vagy Babilonból táplálkozunk, vagy imádjuk a fenevadat, vagy lehet, hogy nem imádjuk a fenevad képét, és akkor megöletünk, tehát úgymond perifériára kerülünk, vagy rendszeren kívülre kerülünk, vagy nem tudom, hogy mondjam, táboron kívülre kerülünk, de viszont akkor van lehetőségünk, hogy belépjünk a feltámadásba, és tehát vagy ez a lehetőség van, vagy pedig az a lehetőség, hogy belépünk a feltámadás erejébe, és elhisszük azt, hogy az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket az Krisztus Jézusban az ő dicsőségének a gazdagsága szerint. És ez azt jelenti, hogy ki fogod fizetni a sárga csekket, az összes számlát havonta, nem fogsz éhen halni, el fogod tartani a családodat, lesz a lakásodban fűtés, lesz az autódban benzin, vagy dízelolaj, vagy bioetanol, vagy osszátok be, kinek mi kell, de lesz, mert az Isten nem fog cserben hagyni bennünket 2011-ben sem. Nem fog cserben hagyni Isten. Engem nem érdekel, hogy milyen körülmények vannak. Én sem vagyok gazdagabb, mint ti, vagy bármelyik őtök. De én a mai napon akarok hozni egy döntést a saját személyes életemben. Nem akarok azon panaszkodni, hogy mi vár rám a következő hónapokban, nem akarok ezzel foglalkozni, hanem be akarok menni a felhők közepébe, mert valószínűleg onnan fog mondani valamit nekem az Isten, amivel nem túlélem, hanem győztesen túlélem, győztesen fölötte győztesen túlélem, sőt, amivel legyőzöm a 2011-es korszakot. De ehhez be kell menni a felhő közepébe, értsétek meg! Mert az, hogy az én Istenem betölti a ti szükségeiteket a Krisztus Jézusban, az ő dicsőségének a gazdagsága szerint, ez most egy ige, amit elmondtam, nagyon jó, dicsőség az Úrnak, benne van a Bibliában, többféle fordításban is elolvashatod. De ez akkor válik kijelentésé a te számodra és az én számomra, amikor ezt a felhő közepéből halljuk ezt az igét, érted? Amikor a Szent Szellem mondja, Szent Szellem lebeg fölötted, és olvasod ezt az igét, és egyszer csak rád szól a Szent Szellem, hogy na most már, Pali, most már legyen végre világosság most már az életedbe, most már értsd már meg, hogy minden szükségedet betöltöm Krisztus Jézusban az ő dicsőségének a gazdagsága szerint, és akkor hallom ezt a hangot, akkor vagyok a felhő közepébe, és akkor kapom meg ezt a kijelentést, csak ezzel tudom legyőzni a gonoszságot. Azzal nem, hogy talán az Isten megáld engem. Hát az is lehet, hogy nem áld meg. És akkor mi van? Hát az is lehet, hogy megáld, az is lehet, hogy nem áld meg. És akkor el lehet így élni évekig, egyszer fenn, egyszer len. Amikor jól megy anyagilag, akkor arról beszélek, hogy nem áld meg az Isten. Amikor mondjuk nem megy jól, akkor meg arról, hogy megáld az Isten, vagy éppen ahogy jön, vagy fordítva. Ezt így nem lehet csinálni. Nekünk biztosra kell menni. Nekünk biztosat kell hallanunk az Úrtól. Pál apostol is tudott bővölködni, és tudott szűkölködni. Ez azt jelenti, hogy Pál is tudta nagyon jól, hogy többféle korszak volt az életében. Igen, volt olyan korszak az életében, mikor át kellett menni egy olyan megpróbáltatáson, hogy szűkölködnie kellett, de utána ismét átélte a bővölködést is, mert azért azt is olvassuk az apostolok cselekedeteibe, hogy amikor Timóteus ugye meg a többiek megérkeztek, akkor már Pál abba hagyta a sátorkészítést, és az ige hirdetésnek szentelte magát, és nem halt éhen. Nem olvassuk azt, hogy csontra bőre lefogyott, és csontra kéta lett Pál, miközben hirdette az igét. Megtelt Szent Szellemmel, de lefogyott. Ezt nem olvassuk. Úgy betöltekezett Szent Szellemmel, hogy teljesen lefogyott. Ezt nem olvassuk. És azért higgyétek el, akármi van nekünk ebben az igében, vagy ebben hinnünk kell, hogy Isten ellát bennünket mindazzal, ami szükséges ahhoz, hogy az ő akaratát megcselekedjük az életünkben. És én szeretnék elmondani egy dolgot nektek. Én nagyon sok mindent kaptam már az Úrtól. Nagyon sok anyagi csodát átéltem már. a személyes életemben. De Lali barátommal beszélgettem egyik nap, és emlékszel, Lali, azt a kérdést fogalmaztam meg, hogy mikor adhatok már én is végre? Mikor leszek már túlcsorduló módon, annyira túlcsordulva, hogy végre engem tud Isten használni arra, hogy adjak másoknak. De annyit hadd mondjak neked, hogy valamit mindig tudsz adni. Én ha azt mondom, ha más nem tudok adni, akkor adom az időmet, az energiámat, vagy bármit, adom az imáimat, vagy meg akarom hallgatni az embereket, vagy valamit, tehát valamivel ki akarom fejezni azt, hogy nem akarok önző lenni, hanem adni szeretnék. És amikor Isten ezt a picit látja, akkor megtanít arra, hogy hogyan tudsz igazán vetni, aztán megtanít arra, hogy hogyan tudod a vetést learatni a megfelelő időbe, megtanít arra, hogy vetésben és aratásban hogyan tudsz növekedni, megtanít erre a szellemi alapelvekre, hogy a mag, a magnak a törvényszerűségei mit jelentenek a te személyes életedbe, és növekedsz, és növekedsz, és akkor mindig egyre több dolgot fogsz tudni adni. Már nem csak az imáidat tudod adni, hanem lehet, hogy már egy könyvet meg tudsz venni a következő hónapban vagy évben valamelyik testvérednek. Vagy lehet, hogy már egyszer oda tudsz menni hozzá, és tudsz neki segíteni, hogy a számláit ki tudja fizetni. Vagy lehet, hogy már tudsz beleadni Istennek egy konkrét munkájába, valamilyen konkrét célra, tervre, amiről tudod, hogy az az Isten kijelentése, és tudod, hogy pénz kell hozzá, és neked is felindul a szíved, és mész, és teszed a dolgodat, amit az Isten neked mond. De ez nem rögtön egy csettintésszerűen indul, ez egy növekedésnek a folyamatairól beszéltem én most. De ha nem szól nekünk az Úr a felhőből, hogy ezt hogyan tudjuk megcsinálni, mert nem tudjuk megcsinálni. Ezt csak az Isten tudja velünk megcsinálni. Ha nem szól nekünk az Úr a felhőből, akkor 2525-ben is itt fogunk még nyomorogni. És ennek semmi értelme. Még egy dolgot hadd mondjak nektek. Igen, igen, teljesen tisztában vagyok azzal, hogy ahol üldözés van, és ahol naponta emberek ezreinek a házát dózerolják el azért, mert Jézus nevében hisznek, ott nem Rolls-Royce-ért imádkoznak. Tehát ez teljesen egyértelmű, így lejött nekem, erre rájöttem, megvilágosodtam. De egy dolgot hadd mondjak nektek. Mindenkinek azok között, a körülmények között kell megtalálnia az Isten személyes tervét az életére, amibe benne van. Érted? Lehet, hogy egy katolikus papnak Észak-Koreában azt mondja Isten, hogy neked meg kell halnod. És neki ez a kijelentés. Hogy meg kell halnod az Úrért. És ezt bevállalja, nincs annyi ismeretem, mint neked vagy nekem. Nem töltötte le az internetről a mobilbibliát, nem rakta föl a mobiljára, a konkordanciát nem nézte meg, a görög-héber kifejezéseket nem vetette össze, és nem nézte meg a konkordáns fordítást, stb. Egyetlen egy látása, kijelentése van, nekem meg kell halnom az Úrért, és ezt szeretném megtenni. Szeretnék ebbe végig kitartani. Ezt az egyet megteszi, megtett mindent, amit Isten kér tőle. Érted? Nekünk meg itt van rengeteg ismeretünk, rengeteg mindenünk van, és egy dolgot nem tudunk megtenni az Úrért. Egy dolgot se tudunk szinte megtenni az Úrért. Hogy van ez, barátaim? Hogy van ez? Hogyan van ez? Én azért sírtam éveken át az Úr előtt, hogy mikor tudok egy picit nagyobb lakásba költözni, hogy a gyerekeim is elférjenek. Addig sírtam, míg csak meghallgatott az Úr. És mások Észak-Koreában azon sírnak, hogy Uram, ha eljön az idő, meg tudok-e halni, érted? Volt egy ember még az ókorban, és nagyon félt a tűzhaláltól, hogy mágián megégetik, és próbálkozott, hogy minden nap egy ilyen égő fákja elé oda tette az ujját, azt gondolta, hogy hát majd mindig egy pici fájdalmat kibírok, akkor majd az erősebbet is, és egy pici fájdalomtól megijedt, és elsírta magát, és azt mondta, Uram, én nem fogom tudni megtenni. Ha eljön az idő, hogy meg kell halnom, nem fogom tudni megtenni. Segíts nekem. Ennek az embernek ez volt az imája, ez volt, ami foglalkoztat, ez volt, ami betöltötte a lényét, mert érezte belül, hogy egy nap egyszer eljön az idő. És addig imádkozott, és eljött valóban az idő, amikor az Úrért meg kellett halnia, és szó nélkül, minden szó nélkül égett el a mágián. Az utolsó mondata az volt, hogy dicsőség neked, Istenem. Meg tudta tenni. Csak erre az egy dologra volt látása, de azt meg tudta tenni. Nekünk rengeteg dologra van látásunk, mi mindent tudunk, és abból egyet se tudunk megtenni. Csak arra hadd hívjam fel a figyelmeteket. Nekik meg ott Észak-Koreába, Irakba, Kínába, Pakisztánba, Afganisztánba egy-két dologra van látásuk, de azt meg tudják tenni. A Máté 6.9.10-ben, ezt nem olvassuk most fel, mert most már nem sokára befejezem, Máté 6.9.10-ben olvassuk azt, amit úgy is szoktak mondani, hogy a minta ima, csak hogy Jézus nem azt mondta, hogy ti ezt imádkozzatok, hanem azt, hogy ti így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, stb. Jöjjön el a te országod, és ugye azt mondja, hogy legyen meg a te akaratod itt a földön úgy, ahogy a mennyben is van. Na most mi nagyon sokszor elmondjuk ezt az imát, Máté 6.9.10, de barátaim, és itt térek rá a másik dologra, ugye az előbb arról beszéltem, hogy hogyan tudjuk elérni azt, hogy a Sion hegyére felkerüljünk, és akkor felolvastuk a 95. Zsoltát, meg a 2. Mózes 24-et, és azt mondtuk, hogy hát úgy, hogy keressük az Urat, és keressük az Urat kitartóan, és menjünk be a felhő közepébe, hogy ott szóljon nekünk. Ez az első lépés, jó? Tehát első lépés, bemenni a felhő közepébe. Második, és ott hallani az Urat. Második lépés, a hallott igét kell imádkoznunk és cselekednünk. A Máté 6.9.10-ben lévő ima, hogy legyen meg a te akaratod úgy itt a földön, mint ahogyan a mennyben is, az nem azt jelenti, hogy én elimádkozom, hogy legyen meg a te akaratod itt a földön úgy, mint a mennyben, aztán várom, hogy majd csak lesz valami. Ez nem ezt jelenti. Ezt tudjátok, mit jelent? Ez azt jelenti, hogy nekem meg kell tudnom, hogy mit akar Isten a mennyben. Meg kell tudnom, hogy mi az ő akarata a mennyben. Meg kell tudnom, hogy a mennyben mi az az aktuális gondolat, mi az az aktuális szellemi realitás, valóság, ami ki van jelentve. Meg kell tudnom magyarul, hogy mi az, ami most Istent érdekli. Mi az, ami most foglalkoztat. Foglalkoztatja őt. Ezt honnan tudom meg? A felhő közepéből, az ő jelenlétéből. És ezt, amikor megtudtam, ezt kell kiimádkoznom, hogy addig, amíg meg nem valósul itt a földön. Ezt a megtudott, megkapott kijelentést, rémát kell imádkoznom, ezt, amit a mennyben, amiről tudom, hogy Isten ezt akarja a mennyben, sőt, ez van a mennyben, nem csak akarja, hanem ez van a mennyben, ezt a kijelentett rémát, igazságot kell kiimádkoznom, hogy megtörténjen a földön. És ezt jelenti ez az ima, hogy legyen meg a te akaratod itt a földön, úgy, mint a mennyben is. Ez ezt jelenti. Hogy meg kell tudnom ahhoz, hogyha meg akarom tudni, hogy mit akarsz a földön, meg kell tudnom, hogy mi van a mennyben. Nem? És mikor megtudtam, hogy mi van a mennyben, és elkezdem ezt kiimádkozni, akkor az valamikor az Isten időzítése szerint megvalósul a földön. De ha már tudom, hogy mi van a mennyben, akkor már nem szabad izgulnom, mert az már csak idő kérdése, hogy mikor valósul meg a földön. És ezért mindig újra és újra vissza kell menned Isten jelenlétébe, és nézegetned kell azt a dolgot, ami a mennyben van, hogy igen, ott van, látom, az Úr mondta nekem, és a szemléled, és nem tudod, hogy mikor, de növekszik a hited közben, és nem tudod, hogy mikor, de megtörténik a földön. Én így kaptam meg a feleségemet egyébként. Illés a Jézabel uralmának a kellős közepén így győzte le a Baál prófétáit. Azt mondja az ige, hogy Illés mondta a Baál papoknak, meg Akhábnak is, mondta, gyűjtsd össze a Baál papjait, menjünk fel a Kármel hegyére, és döntsük el, hogy mi a helyzet, próbáljunk áldozatot bemutatni, amelyikünk áldozatára, amelyik Isten felel az áldozatra, az az Úr, az az Isten. És az egy, és én sokáig gondolkoztam ezen, hogy hogyan merte ezt Illés megtenni? Hát hogyan merte? Egy Királyok 18-ban van ez, nem az Egy Mózes 18-ban, szerintem rosszat mondtam. Hogyan merte ezt Illés megtenni? Úgy, hogy ez nem derül ki rögtön a történetből, de mégis kiderül később úgy, hogy előtte kijelentést kapott erről az Úrtól, hogy ezt kell tenni, és meg is mutatom nektek, lapozzatok az 1 Királyok 18-hoz, 1 Királyok 18, és azt hiszem, hogy a 36-os vers, és ott Illés mond egy nagyon érdekes dolgot. Figyeljetek!
Tehát 1 Királyok 18:36. És amikor eljött az esteli áldozás ideje, odalépett Illés proféta, és mondta: Ó Uram, Ábrahámnak, Izsáknak és Izraelnek Istene, hadd ismerjék meg e mai napon, hogy Te vagy az Isten az Izraelben, és hogy én a Te szolgált vagyok, és hogy mindezeket a Te parancsolatodból cselekedtem.
Ámen. Figyeljetek, Isten ebből az igéből kiderül, hogy Isten parancsolta Illésnek, hogy szóljon az Akhábnak, hogy menjenek fel a Kármel hegyére, hívják össze a Baál papokat, és játszanak le egy mérkőzést gyakorlatilag. Ezt Isten parancsolt, ezt Illés nem a saját ötletéből, ez nem egy projekt volt. Ez nem egy projekt volt, hogy 20 éven keresztül nem jött be, de most talán bejön. Tartsunk egy bőt napot, egy hónapig, ébredési projekt, utána fölmegyünk a Gellért hegyre, aztán oltárt építünk, az majd lesz valami. Ez nem egy projekt volt, amihez Illés próbált lemanipulálni több ezer embert, hogy megnyerje magának ezeket az embereket, hanem itt az 1 Királyok 18:36-ban azt olvassuk, hogy Uram, tudja meg az egész nép, hogy én mindezeket a Te parancsolatodra teszem most. És ezért jött le a tűz. Ezért is Illés nem izgult. Abszolút nem izgult Illés. Hogy vajon a projekt bejön-e vagy sem? Vagy bejön, vagy nem. Hát ha próbáljuk ki, hát ha bejön. Nem izgult Illés. Tudta, hogy valami történni fog. És azért tudta, mert az egész dolgot, ezt az egész projektet most nevezzük így, Isten találta ki. Ezt Istentől hallotta Illés, hogy ezt kell csinálni, és ezért történt meg. Nem azért, mert Illés annyit gondolkodott, hogy ki ötlötte valahogy, hogy hát ezt kéne csinálni, hát ha ezzel jutunk valamire, és akkor majd csak lemanipulálom valahogy a tömeget. Nem. Hát Illés bement a felhőbe újra és újra. Bement Isten jelenlétébe újra és újra. És egyszer csak hallott valamit az Úrtól, hogy te figyelj, most menjél vissza Izraelbe, most beszélj az Akhábbal, és most szóljál neki, hogy csináljátok ezt és ezt, és aztán majd meglátod, hogy mi lesz, mert én ott leszek veled. És megtörtént. És megtörtént. Barátaim, ezzel fogunk győzni mi is. Ezzel fogunk győzni mi is. Nem a saját ötleteinkkel, nem a saját projektünkkel, hanem a kijelentéssel. Összefoglalva tehát, arról akartam beszélni, hogy nem szabad a fenevadnak, a fenevad képének, antikrisztusi, akármilyen rendszernek alá rendelnünk magunkat. Nem baj, hogyha táboron kívülre kerülünk, oké, meghalunk a világ számára, de élni fogunk Isten számára, fent leszünk a Sion hegyén, ami az Isten jelenlétét jelenti, és arról beszéltem, hogy ebbe hogyan tudunk bemenni, testületi imádással, többek között az imádásnak van legalább három szintje, amit érintettem. Arról is beszéltem, hogy ki kell tartanunk, ugyanúgy, mint Mózesnek, be kell mennünk a felhő közepébe, hallanunk kell az Úrtól, és arról beszéltem, hogy a hallott igét, a hallott kijelentést ki kell imádkozni, egy, kettő, és vagy, mikor éppen melyiket mondja a Szent Szellem, meg kell cselekedni. Tehát vagy ki kell imádkozni, vagy meg kell cselekedni. De olyan is van, hogy ki kell imádkozni, és meg kell cselekedni. Ez ahogy a Szent Szellem vezet. És így győzzük le a mi saját korszakunkba a fenevadat. És befejezésképpen tényleg most már csak egy perc, ezt komolyan mondom, egyetlen egy dolgot hadd mondjak el nektek. Hogy lássátok, csak azért valamit meg akarok veletek osztani, hogy lássátok, hogy mennyire nem a felhőből beszélek. Hogy nem úgy beszélek, hogy én itt vagyok a nagy akárki, és megmondom nektek a tutit, hanem hogy lássátok meg, hogy ugyanazokkal a problémákkal küszködöm, mint ti. Oké? Tehát azért mesélem ezt most el, nem azért, hogy, hanem azért, hogy lássátok, hogy ugyanazokkal küszködöm, mint ti. Decemberben szóltak nekem, hogy elképzelhető, hogy el fogom veszíteni a munkahelyemet, mert az alapítvány, akinek dolgozom, az most egy kicsit bizonytalan helyzetbe kerül. Elkezdtem keresni az Urat, és kaptam egy igét, amikor mi nem tudom, hogy fog megtörténni, de legalább van egy igém. Ezzel kelek, ezzel fekszem. Legalább van egy igém, és ez már ilyenkor már picit nyugodtabb szoktam lenni. Azt a igét kaptam, amikor Jézus fölemeli az égre a tekintetét, és hálát ad az atyának, aki tudjátok, ez a kenyérszaporítás előtt van. És ez az ige hirtelen megelevenedett bennem, hogy fölemeli a tekintetét az égre, ez azt jelenti, hogy átnézett a láthatatlanba, és hálát adott az atyának, ránézett az atyára, aki gondoskodni fog arról, hogy a kenyér megszaporodjon. És ez, hogy fölnézni az égre, ez azt jelenti, hogy nekem is át kell tekintenem a láthatatlanba, és föl kell tekintenem arra a Krisztusra, aki gondoskodni fog rólam, és nem fog cserben hagyni, és el fogom tudni tartani a családomat. Nem tudom, hogy hogyan, de meg fog történni, mert van egy igém, és Isten nem szokott hazudni. Én hazug lehetek, én egy gazember lehetek, és lehet, hogy ez nem áll messze a valóságtól, amit mondok, de Isten nem szokott hazudni. Isten nem szokott hazudni. És egy bizonyságom is van, hogy még érdekesebb legyen a sztori. Egy pici panellakásban laktunk, amit éveken át szerettünk volna eladni, és nem tudtunk eladni. Hiába hirdettük meg, nem tudtuk eladni. És volt valamennyi önerőnk, és imádkoztunk, és találtunk egy jóval nagyobb lakást, amiben már mind a négyen rendesen elférünk, mondjuk ugyanúgy két szobás, mint az eddigi lakásunk, de nagyobb, jóval tágasabb a tér. És azt találtuk ki, hogy az önerőnkhöz, ami van, elég jó, jelentős önerőnk volt, hála Istennek, megnézzük, hogy az önerőnkhöz tudunk-e hitelt fölvenni. Képzeld el, most, amikor lehet, hogy elveszítem a munkahelyem. Jó kis projekt, ugye? És nagyon imádkoztunk, és nagyon mondtam Istennek, Uram, nem tudom, hogy mi a helyzet, de azt akarom, hogy legyen meg a te akaratod, valamiből értsen meg, hogy te mit akarsz ezzel az ügyed. De közben nagyon-nagyon gyorsan érkezett a válasz egy megfelelő banktól, a bizonyos banktól, nem mondom ki a nevét, hogy a hitelkérelmünk engedélyezve van. Szilveszter napján délután 5 órakor kaptuk meg az SMS-t. Hogy engedélyezve van a hitelkérelmünk. Köszönöm. Megnéztük a lakást. Oké, azt mondtuk, jó lesz. Aláírtuk a szerződést, odaadtuk az önerőnket, ami volt, az összegnek a felét, a vételárnak a felét, és mondtuk az eladónak, hogy a másik felét utalja nem sokára a bank. Oké, de miből fogjuk tudni törleszteni a hitel törlesztő részleteket, vagy lehet, hogy azt fogjuk tudni egy pár hónapig, de jó lenne ettől a hiteltől megszabadulni, teljesen visszafizetni, de hogyan? Nem tudjuk eladni a lakást, mert az a lakótelep, ahol van a jelenlegi lakásunk, oda senki nem akar költözni, talán még az angyalok sem. Évekig ezzel nem tudtuk eladni, és most a héten Ceglédről költözött át nemrég Sárbogádra, egy idős nénit átköltöztette a lánya, hogy közel legyen hozzá, és most a héten, amikor már minden megvolt, mikor már aláírtuk véglegesen tényleg a szerződést, mindent, amikor már a lakáskulcs, az új lakáskulcsa a tulajdonunkba került, megjelentek nálunk, hogy ők hallották, hogy el akarjuk adni a lakásunkat, és nekik pont ez a lakás kell, pont ezen a lakótelepen, ahova senki nem akar jönni, mert nekik pont itt van közel az orvosi rendelő, pont az első emeleten akart a néni lakást, és mi pont az első emeleten lakunk, és benézett a lakásba, és azt mondta, hogy nekem ez kell, nekem ez a lakás kell. És azt mondta a feleségem nekem, ez nagyon megmaradt bennem ez a mondata, azt mondta, hogy tudod, én eddig is azért bíztam az Úrba, de most kezdtem igazán elgondolkodni, hogy ebben benne van Isten keze. Ebben benne van Isten keze. És ez az eladás még folyamatban van, de meg fog történni, mert nagyon-nagyon megbízhatóak a vevők, tényleg nagyon megbízhatóak, ezt úgy kitapasztaltuk, és mi is nagyon korrektül akarunk velük eljárni, ők is nagyon korrektek voltak velünk szembe, azt mondták, hogy nem alkudoznak, elfogadják azt az árat, amit mi ajánlottunk nekik, mi viszont mi is ajánlottunk cserébe egy nagyon jó ötletet, hogy addig, amíg mert meg lesz a pénze majd a néninek, ez biztos, hogy meg lesz, csak addig az időpontig mit fogunk csinálni, hogy beköltözik hozzánk albérletbe, fizeti az albérletet, de mikor már meg lett a teljes vételár, akkor nyilvánvaló, hogy annyit, amennyit albérletbe fizetett, az már beleszámít a teljes vételárba, tehát nem a teljes vételárat kell odaadja nekünk, hanem annyit, annyival kevesebbet, amennyi albérletet fizetett nekünk havonta. És amit a néni albérlet gyanánt addig akar fizetni, az pontosan annyi, mint a hiteltörlesztésünk. Pontosabban ő 30-at akar fizetni, és a hiteltörlesztésünk 27. De mikor megkapjuk a teljes összeget a végén, ami nyilvánvalóan azért annyival kevesebb lesz, akkor visszafizetjük, és megszabadulunk a hiteltől. Ez az én reménységem, és hiszem, hogy ez így is fog történni. Miért meséltem el ezt nektek? Miért mondtam el? Nem, én nem dicsekedni akarok ezzel, értsétek meg, higgyétek el nekem. Csak a szívemet akartam megosztani veletek, hogy egy olyan helyzetbe kerültünk bele a feleségemmel és a két gyermekemmel, amit emberi erőből nem tudtunk megoldani. Rajtunk csak az Isten tudott segíteni. És ezt azért akartam elmondani neked, mert a te életedben is lesznek, még ennél keményebb helyzetek is, és ha rajtam egy ilyen emberen segített az Isten, hogy ne segítene te rajtad az Isten? Hidd el nekem! És azért mondtam el ezt a bizonyságot, hogy buzduljon feled a te hited. És mondjad az Úrnak, Uram, hát ezen a vakemberen tudtál segíteni, akkor rajtam is tudsz segíteni, Uram. Ragadd meg ezt a bizonyságot. És mondjad az Úrnak, mondjad bátran, Uram, hát ha ennek a csirkefogónak tudtál segíteni, Uram, hát tudod, hogy én évek óta hűségesen kitartok melletted. Segíts rajtam, kérlek. A Jézus Krisztus miatt, Uram, a Jézus nevében, és hidd el, hogy Isten nem fog cserben hagyni téged. És azért meséltem el ezt nektek, hogy lássátok, hogy ugyanolyan két lábbal járó ember vagyok, mint ti, ugyanazokkal a dolgokkal küszködöm, és ugyanúgy megtapasztalásokra, az Úrtól való megtapasztalásokra, személyes bizonyságokra van szükségem, mint nektek, vagy mint bármelyikünknek. De ha rajtam segített az Isten, akkor rajtad is fog segíteni. Hogy ne segítene rajtad? Hát persze, hogy fog segíteni rajtad. Hát ez nem kérdés. Ez nem kérdés. Ezért meséltem el. Az Úrral akartam dicsekedni igazából. Ezt akartam mondani. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk, barátaim. Drága mennyei Atyám, az Úr Jézus Krisztus nevében köszönöm neked ezt a mai napot. Dicsőítelek, hálát adok neked, magasztallak téged. Köszönöm neked, Uram, hogy az új korszakról kijelentést adsz nekünk, Uram, már a negyedik részt adod nekünk, Uram, hálát adok, Istenem, Uram, én megpróbáltam elmondani szívemből azt, amit a szívembe helyeztél, tudom, hogy nem volt teljesen jó, Uram, nem olyan volt, ahogy elképzeltem, vagy ahogy elképzeltünk, de tudom, Uram, hogy volt kijelentés, volt réma, Uram, ezen a mai napon is, arra kérlek téged, hogy azt add meg a testvéreknek, abban segíts nekik, hogy mindenki, mindannyian csak azt tartsuk meg ebből a mai alkalomból, ami tőled van, Uram, és a többit tegyük polcra, vagy tegyük félre, és Uram, imádkozom hozzád az Úr Jézus nevében, hogy taníts meg bennünket, hogyan tudunk bemenni a te jelenlétedbe, taníts meg bennünket, hogyan tudunk bemenni a te felhődbe, Uram, hogy halljunk a felhőből, Uram, hogy imádkozzunk a kijelentés által, Uram, hogy megcselekedjük a kijelentést, Uram, Uram, dicsőítelek, magasztallak téged, köszönöm neked, hogy ebben a korszakban sem kell félnünk, Uram, mert ebben a korszakban is te győzelmet szereztél a számunkra, és ez a győzelem már megvan nekünk. Hálát adok neked ezért, mennyei Atyám. Dicsőítelek téged az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Isten áldjon meg bennünket, és elmélkedjetek ezeken a dolgokon. Tudom, hogy nagyon kemény dolgokról beszéltem, de ez még csak az eleje. Szerintem Lali ezt még, Lalin keresztül még ezt az Úr jobban ki fogja bontani. Itt olyan apró részletekről, fontos részletekről fog beszélni a Szent Szellem, amiről nekünk még halvány fogalmunk nincsen. Ezért én most csak vázlatosan tudtam nektek beszélni. Isten áldjon meg, és köszönöm, hogy elviseltetek engem. Isten áldjon meg titeket.